Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A vonalban itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon?
Egyelőre jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén a nyitást követő percekben. A BUX Index 0,6%-os erősödésben van tegnaphoz képest, és az elsősorban a MOL papírjainak köszönhető, melyek 1,2%-kal 2530 forintra erősödtek. Az OTP árfolyama minimális 0,1%-os emelkedést mutat 9810 forinton áll, a Richter 0,8%-kal 7290 forintra erősödött, még a Magyar Telekom 400 forint 50 fillérbe kerül, ez 0,9%-kal alacsonyabb a tegnapi szintjénél.
Lehet-e számítani ma bármilyen fontos piacmozgató híre, akár nemzetközi szinten, akár idehaza?
Továbbra is elsősorban a bankszektorból érkező hírekre figyelhetnek a befektetők, illetve délelőtt 11 órakor érkezik egy inflációs adat az eurozónából, az lehet még érdekes piaci szempontból, ugye tegnap a német infláció hozott már egy kis euróerősödést, meglátjuk, hogy az eurozóna előzetes márciusi adata is hasonló hatásokat okoz a piacon.
És végül nézzük meg, hogy hogyan alakul most a forint árfolyama.
Gyengüléssel kezdte a magyar deviza a napot, 0,3%-os gyengülésben van most, így 381 környékén jár az euró jegyzése. Ebben a reggeli gyengülésben szerepelett annak is, hogy a vártnál gyengébb külkereskedelmi statisztika jelent meg nemrég a KSH jóvoltából. A dollár 349 forint 50 fillérbe kerül, az angol font pedig 433 forint 15 fillérbe kerül most.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Nemzeti Bank 2023-ra továbbra is 15 és 19,5% közötti éves átlagos inflációt jelez előre, amely megegyezik a decemberi prognózissal. A jegybank 2024-ben 3 és 5% sávba várja az inflációt. Domanics András összefoglalója.
Januárban tetőzött a magyarországi infláció, mondta Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatósági igazgatója a jegybank márciusi inflációs jelentését bemutató online sajtótájékoztatón.
Az előző negyedében nagyon sokat beszéltünk az élelmiszerárakról. Az látható, hogy az élelmiszerár ciklusnak egy csökkenő fázisába léptünk, egy új fázisába léptünk, ahol csökkennek az élelmiszerárak. Ugyanakkor a piaci szolgáltatásoknak az áremelkedése az magasan alakult az év elején. Hogyha előretekintve vizsgáljuk az inflációt meghatározó faktorokat, akkor az látható, hogy mind a külső, mint a belső tényezők alapvetően a dezinfláció irányába mutatnak, tehát a költségkörnyezet az jelentősen csökkent az elmúlt negyedéves prognózisunkhoz képest, és emellett pedig a belső keresletnek a hatása is sokkal inkább dezinflatorikus, mint amire korábban számítani lehetett.
A fogyasztói árak csökkenése 2023 második felében felgyorsul, és várhatóan 2024-ben tér vissza a jegybanki tolerancia sávba, mondta az igazgató.
Az élelmiszerekre vonatkozó prognózisunk is teljesülni látszik. Azt vártuk, hogy a tavaszi hónapokban fog fordulni az élelmiszerár ciklus, és hogyha itt megvizsgáljuk ugye a KSH-nak az élelmiszerár indexét, illetve a jegybanknak is van egy online árfelírása, az is azt mutatja, hogy a tavalyi év októberéhez képest azért egy nagyon jelentős lassulás bontakozik ki az élelmiszerek területén.
Ez rövid és középtávon is tudja csökkenteni az infláció szintjét, tette hozzá. Az MNB ugyanakkor egyelőre nem számol az élelmiszer árstopok kivezetésével. Amennyiben az megtörténik, az a teljes inflációt nagyjából 1% ponttal növelheti. Erről már Baksai Gergely, az MNB főközgazdásza, ügyvezető igazgatója beszélt, hozzátéve, a Magyar Nemzeti Bank 2023-ra 15% feletti, 19,5% alatti inflációval számol.
Természetesen előfordulhat, és elő is fordul, hogy egyes termékek és szolgáltatások ára csökken. Három kategóriát emelnék ki, ahol ez előfordulhat, vagy amellyel kapcsolatban előfordulhat. Az első az élelmiszerárak, itt ugye a világpiaci árak is mérséklődnek. A másik az energiafüggő termékek és szolgáltatások, ugyanis a világpiaci energiárak csökkentek. A harmadik pedig az üzemanyagárak, amelyek mértéke évelej óta már csökkent.
Az első negyed évben tovább hűlt a magyar gazdaság reál teljesítménye, azonban az év második felétől dinamikusabb növekedési pálya bontakozhat ki a magyar gazdaságban, fogalmazott Balatoni András.
Erre megvannak a megfelelő fundamentumok. Az egyik nagyon fontos fundamentum ezzel kapcsolatban a munkaerőpiac. Ugye hiába csökkent a GDP az elmúlt negyed években, sőt a mi várakozásunk szerint hogy az első negyed évben is a gazdasági teljesítmény zsugorodását fogjuk majd regisztrálni. Annak ellenére a munkaerőpiac az továbbra is ellenálló volt, ellenállónak bizonyult, és nem nagyon tértünk el érdemben a teljes foglalkoztatástól. Tehát ez mindenképpen egy olyan növekedési tartalék a magyar gazdaságban, amit alapvetően gyorsan és könnyen lehet majd mozgósítani az év második felében, emellett pedig a beruházások is élénkülhetnek az év második felében.
A következő időszakban trendszerű javulást vár a Magyar Nemzeti Bank a folyófizetési mérlegben, mondta az igazgató.
Tehát 2022-ben elérte a folyófizetési mérleg negatív értelemben minimumát, ezt követően pedig egy trendszerű javulás fog kibontakozni, és ez azt jelenti, hogy 2022-ről 2023-ra várhatóan meg fog feleződni a folyófizetési mérleg deficitje.
Balatoni András hangsúlyozta, a beruházások 2023-ban az MNB várakozásai szerint 4,4%-kal csökkennek majd, amihez a vállalati, a lakossági és az állami szektor is hozzájárul. A vállalati beruházások azonban 2024-től ismét növekedhetnek, tette hozzá.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A kormány a szerda este kihirdetett rendeletével módosította az extra profit adóról szóló tavaly nyári rendeletét, ezen belül is a MOL által fizetendő különadó szabályokat. A döntés szerint a MOL új árbevétel arányos különadót fog fizetni a 2022-es árbevétele után még idén három egyenlő részletben, mondta a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Csiki Gergelyt.
Az új különadó a 2022-es nettó árbevétel után fizetendő 2,8%-os mértékben, és ez egy kompenzáció részben, miközben ugye a másik oldalon viszont azt akarja a kormány, hogy ösztönözze a gázolajimportra, üzemanyagimportra Oroszországból a MOL-t, valamint a földgáz kitermelésére, viszont az eddig életben lévő különadó szabályok ezt pont nem tették lehetővé, és úgymond demotiválták az olajcéget, hogy végezze ezt a bajt a tevékenységét, vagy legalábbis növelje.
Mikortól lép hatályba ez a változtatás, és jelente ez adókönnyítést, és az említetteken kívül még van-e más célja?
Április 1-én lép életbe. Elsődlegesen ez volt a célja, hogy egyfajta adóátrendeződést hajt végre a MOL esetében, és ugyanígy a költségvetés bevételei tekintetében, azzal a céllal, hogy a MOL a felszínre hozza megfelelő mennyiségű földgázt, és egyébként behozza az országba megfelelő mennyiségű üzemanyagot. Vegyük például azt a példát, hogy egy 95%-os mértékű különadó terhelte a Brent Ural spreadből fakadó MOL többletjövedelmet. Lehet egy olyan hatása is, hogy a MOL nem érdekelt abban, ilyen magas különadó mellett, hogy minél több ilyen orosz olajt importáljon, és hozzon be az országban, majd finomítsa ugye százhalombattán. Azzal viszont, hogy az új szabály értelmében ezt a Brent Ural spreadet 30%-kal csökkentették, tehát az adóalap is csökkent, ezért a fizetendő adó mértéke is kisebbé válik, kevésbé lesz büntetve a MOL, úgymond az üzemanyag import esetében, ami Oroszországból érkezik.
Körülbelül mekkora adóelengedést jelent a kormányrendelet módosítása?
Első számításaink szerint ez a része egy ilyen 130-170 milliárd forintos adóelengedés, nyilván ez függ attól, hogy milyen árfolyamokkal, dollár árfolyammal, vagy milyen spread szintekkel számolunk a piaci árfolyamokból fakadóan. Másik része pedig szintén egy ilyen hasonló összegű adóemelést jelent, ugye ami az első pillér volt, az új 2,85%-os árbevétel arányos különadó, szintén egy ilyen 140-150 milliárd forintos többlet adót jelent egyes számítások szerint, tehát úgymond ebből is látszik, hogy nincsen egy sem adóemelés, a MOL esetében sem pedig adó kiengedés, leginkább egy adóátrendeződés valósult meg motivációs célból.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogyan készül az egyesülésre az MKB és a Takarékbank. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egy év alatt az MKB csoport lakossági ügyfélhitelállománya 10,9%-kal, a vállalati hitelállománya 19,3%-kal, betétállománya pedig 5,7%-kal növekedett, mondta az Inforádiónak a pénzintézeti csoport üzleti vezérigazgató helyettese. Sipos Ildikó arról is kérdezte Ginzer Ildikót, hogy milyen ügyfeleket is érintő változásra kell felkészülni annak kapcsán, hogy a május 1-i hosszú hétvégén a 3 éve tartó fúziós folyamat részeként egyesül az MKB Bank és a Takarék Bank.
2022-es év ebből a szempontból vegyes év volt a fedezett hitelek területén, hiszen az év elején még ugye jelentős volument tettek ki ugye a Zöld Otthon programban megvalósított jelzálog hitelek, ezek az első 5-6-7 hónapban még jelentősen pörgették egyébként a jelzálog finanszírozást, az év vége felé egyébként már a makrogazdasági folyamatoknak, illetve az általános gazdasági visszaesésnek köszönhetően mérséklődött ugye a lakáspiaci kereslet is, egyúttal a jelzálog piaci kereslet is. Ha megnézzük a tavalyi év hasonló időszak ahhoz képest a mostani új hitelkihelyezéseket, akkor azért ott egy ilyen 50-60%-os visszaesés látszik. És mi arra számítunk 2023-ban is, hogy az év első felében még egy ilyen moderátabb jelzálog hitelkereslettel fogunk találkozni, és ez az élénkülés, aminek az elsődleges jelei azért már az elmúlt 1-2 hétben látszottak, az vélhetően a jelzálog hitelezési tevékenységre pozitív hatással inkább az év második felében lehet. A fedezetlen hitelezések piaca egy picit másként alakult, ott is megfigyelhető így év per év valamekkora visszaesés, de ez inkább így a 10% és 20% közötti mértéket jelenti, attól függ, hogy személykölcsön hitelkártyáról vagy áruhitelről beszélünk, és itt azért az a várakozásunk, hogy nagyjából ezzel a moderáltabb kereslettel, de nem egy akkora jelentős csökkenéssel, mint a jelzálog piac esetében, ezzel találkozunk majd a 2023-as évben is. Ha pedig összességében a 2022-es év eredményét vesszük, ott azért a fedezetlen hitelek állományában a Magyar Bankholding tagbankjai esetében egy jelentős növekedés volt, megfigyelhető, ez több mint 34%-ot kitevő növekmény volt, köszönhetően részben egyébként nyilván a kedvező értékesítési eredményeknek, illetve a Sberbank portfóliójának, amit ugye sikeresen migráltunk a 2022-es év során.
A Sberbanki portfólió mit adott a csoporthoz?
A Sberbanki portfólió az több mint 30 000 lakossági ügyfelet adott egyébként a csoporthoz, és jelentősen hozzájárult egyébként ugye a fedezetlen és a babaváró hitelállományok növekedéséhez. Ezt a portfóliót, ahogy mondtam, az imént sikeresen bemigráltuk, tehát ők már ugyanolyan ügyfelei tulajdonképpen a Magyar Bankholding tagbankjainak, tehát az MKB banknak, mint bármelyik más korábbi ügyfelünk.
Idén lezárul egy hosszú fúziós folyamat, ugye megtörténik a Takarékbank fúziója is május 1-től. Az ügyfeleknek mire kell készülniük, az informatikai rendszerekben milyen változás lesz, illetve tapasztalnak-e ebből bármit a Takarékbank ügyfelei?
Valóban egy jelentős mérföldkő lesz ugye május 1-i hétvégén, amikor a Takarékbank és az MKB Bank fúziója megvalósul, amivel az ügyfelek találkozni fognak a fúzió során, hogy létrejön egy új nagybank, illetve a márkaváltás is megtörténik, és ettől kezdve már nem Takarékbank és MKB néven találkoznak majd velünk, hanem MBH Bank néven folytatja ugye az új egyesült bank a működését. Ennek megfelelően találkozni fognak változásokkal a különböző elektronikus felületeken keresztül, tehát amikor felkeresik mondjuk a weboldalunkat, a netbanki felületet, vagy éppen a mobil applikációt, akkor ott már ezzel az új márkanévvel és ennek az új márkának a különböző elemeivel fognak találkozni. Ugyanez igaz a fizikai csatornákra is, tehát a bankfiókjaink egy jelentős része megújul, illetve átmárkázásra kerülnek, és már nem az MKB bankos, vagy éppen a Takarékbankos logóval találkoznak az ügyfelek, hanem az MBH-s feliratokkal, illetve az MBH bank színeivel. De a napi bankolást illetően különösebb teendőjük az ügyfeleknek nincsen, tehát nem kell semmilyen aktív módon az ügyfeleknek számítaniuk változásra, ugyanúgy használhatják tovább a bankkártyájukat, független attól, hogy azt korábban az MKB Bank, a Takarékbank, vagy esetleg még korábban a Budapest Bank bocsátotta ki, ugyanúgy, ugyanazokon a csatornákon, ugyanazokon a felületeken férnek hozzá a bankszámlájukhoz, ugyanúgy tudják intézni az ügyeiket, tehát ilyen értelemben nincs teendő az ügyfelek oldalán, de már ezzel a megújult márkával találkoznak. És természetesen a háttérben ezért zajlanak ugye a különböző informatikai rendszerekre vonatkozó egységesítési lépések, de ezek alapvetően háttérmunkák, ahogy mondtam, semmiféle aktív tevékenységet ilyen értelemben az ügyfelek részéről ez nem igényel, és természetszerűen zajlanak az új fejlesztések is a háttérben, és hát mielőbb szeretnénk majd az ügyfelek részére bocsátani ugye azt az újfajta mobil applikációt, amiben egyébként nyilván egy szélesebb funkcionális körrel találkozhatnak majd, de erről kellő időben fogunk nekik tájékoztatást küldeni.
De lesz-e például leállás átmenetileg, amiatt, hogy van egy ilyen technikai váltás?
A hétvége folyamán, tehát konkrétan az átállási hétvégét illetően, ugye ez egy szombat, vasárnap, illetve egy hétfői nap, ugye május 1-i munkaszüneti napot beleértve, a bankkártyás fizetések és a bankszámlán található egyenleg a kártyás fizetésekre használhatóak, tehát minden további nélkül, ilyen értelemben ott nem érződik majd az átállás hatása. Az elektronikus csatornákban lehet időről időre kiesés az átállási hétvégén, tehát mondjuk egy mobil applikációba történő belépés, vagy egy weblapon történő belépés, az átállás bizonyos fázisaiban nem lesz elérhető, hogy ezek pontosan melyik időszakokat érintik ebből az átállási hétvégéből, arról az átállás előtt részletes tájékoztatást fogunk közzétenni egyébként, és erről az ügyfelek megkapják a megfelelő információt, de ami a lényeg, hogy a számlán lévő egyenlegnek a kártyás fizetésekkel történő használata az zavartalan lesz a hétvége során is.
Ginzer Ildikóta az MKB csoport üzleti vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia ismét!
Szia, kedves hallgatókat!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt negyed órában?
Elromlott a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a BUX index a kezdeti erősödés után már minimális 0,1%-os gyengülésben van, és a vezető papírok többségénél is hasonló látszik, az OTP 0,35%-kal 9752 forintra gyengült, a Richter 0,1%-os mínuszban áll 7225 forinton, a Magyar Telekom továbbra is 0,9%-os gyengülést mutat, 400 forint 50 fillérbe kerül, míg a MOL árfolyama, ami még kitart egy picit pluszban, 0,2%-kal 2504 forintra erősödött az olajpapír, de hogyha figyelembe vesszük, hogy a nyitás utáni percekben 1% felett is volt az erősödés, akkor azért a MOL piacán is látszik a romló hangulat.
És mi a helyzet most a forinttal, hogy alakul annak az árfolyama?
A forint esetében is hasonlóan rossz híreket tudok mondani, 382 fölé emelkedett az euró jegyzése, ez 0,6%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest, úgy tűnik, hogy a reggel megjelent külkereskedelmi adat, illetve az uniós források bizonytalanságáról érkező hírek ismét egy kicsit elkezdték aggasztani a befektetőket. A dollár 350 forint 65 fillérbe kerül, az angol font pedig most 434 forintnál jár.
Köszönjük, Bekek Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu